8. Valentine. Nem nehéz kitalálnunk, hová készült Morel. Monte Cristótól elválva, lassú léptekkel Villefort palotája felé indult. Oka volt a lassúságra, mert teljes fél órája volt még, pedig az egész út alig volt 500 lépésnél több, de nem volt már nyugta, és idő előtt hagyta el a grófot, hogy egy kissé szabadon gondolkozhassék. Jól tudta, mikor szokta Valentine Noirtier reggeliét bevinni, és tudta, mikor szabad belépnie, hogy meg ne zavarja-e kegyes kötelességet. Noirtier és Valentine megengedték neki, hogy kétszer hetenként látogatást tehessen, s ő nem késett élni ebbéli jogával. Valentine már várta. Izgatottan, szinte magán kívül ragadta meg kezét, és úgy vezette be nagyatjához. A Moncarf féle ügynek híre ment, és innen magyarázható Valentine rendkívüli izgatottsága. Senki sem kételkedett benne, hogy az esetnek párbaj lesz a vége, s a leányka női ösztönénél fogva kitalálta, hogy Morel lesz Monte Cristo egyik segédje, s ismerve vakmerő természetét, s azt a szoros barátságot, mely a grófhoz fűzte, attól tartott, hogy választottjának nem lesz elég lelki ereje a semleges téren maradni. Első dolga volt természetesen kikérdezni az egész eset minden aprólékos részletéről, és Morel kiolvasta menyasszonya szemeiből a végtelen örömet, hogy a dolog ilyen váratlanul békésen oldódott meg. Most pedig, mondta Valentine, széket mutatva Maximiliennek az aggastyán mellett, míg ő lábai mellé telepedett egy kis zsámolyra, csevegjünk egy kissé a magunk ügyéről. Azt már tudja, ugye, Maximilian, hogy atyuskánknak szándéka volt elhagyni a házat és máshol telepedni meg? Hogy ne tudnám, nagyon is emlékszem rá, mert csupán helyeselni tudtam. Annál jobb, Maximilian, mert atyus hamarosan valóra váltja szándékát.
Bravo, helyeselte Maximilian.
És tudja, mivel okolja meg nagyapó a távozását? Noirtier hirtelen unokájára tekintett, és csendet parancsolt neki a szemeivel, de Valentine sokkal jobban el volt foglalva sem, mint észrevette volna. Tekintete, mosolya, minden gondolata Maximilianné volt most.
Bármi okot mondott is Noirtier úr, mondta Morel, én a magam részéről csak is jónak tarthatom.
Kitűnőnek, Morel, kitűnőnek? Azt állítja atyus, hogy a Faburge Saint-Honoré levegője nagyon ártalmas nekem.
És Noirtier úrnak alig, ha igaza nincsen, mert vagy két hét óta magam is aggódom egészségi állapotáért.
Van benne valami, gyöngélkedem egy kissé, nagyapó lett a házi orvosom, és benne a minden tudóban tökéletesen megbízom.
De hát csak ugyan gyöngélkedik Valentine, kérdezte élénken Morel.
A szóra sem érdemes, csak lankat vagyok, és zsibbadást érzek minden tagomban. Étvágyam már végképp nincsen, és úgy érzem, mintha a gyomrom nagyon küzdene valamivel, hogy megszokja.
Noirtier minden szavára figyelt. És mivel gyógyítják ezt az ismeretlen bajt?
Orvosságom a háztól telik ki, minden nap veszek egy kávéskanál a nagyapó gyógyszeréből. Egy kávéskanalat mondtam, mivel egyel kezdtem, de most már négyel is be tudok venni naponta. Nagyapó tanácsára szaporítom fokonként a napi adagot.
Valentine mosolygott belé, de volt valami bánatos, valami szomorú a mosolyában. Maximilian szerelem ittassan nézdegélte, gyönyörű volt, de halvány arc színe csak nem fakó volt, már szemei ragyogóbbak voltak a szokottnál, s gyöngéd, máskor hófehér kis kezecskéin viassárga foltok mutatkoztak. Valentine-ról Noirtier-re tekintett ki, csodálatosan mélyreható tekintettel vizsgálgatta a merengő leányt, mintha ő is megütközött volna az elváltozáson, mit egyedül a szerető és a szerelmes szemek vettek észre a leánykán.
Tehát Noirtier úr orvosságát szedi, és már négy kanállal is be tud venni naponként?
Igen, de fölötte keserűnek találom annyira, hogy egy idő óta minden italt keserűnek érzek.
Noirtier kérdő tekintetet vetett unokájára.
Igen, igen, úgy van, nagyapó. Éppen az imént ittam meg egy pohár cukros vizet, mikor ide készültem, de olyan keserű volt, hogy a felét sem tudtam meginni.
Noirtier láthatólag elsápadt és intett, hogy beszélni szeretne. Valentine hamarosan előkereste a szótárt. Noirtier szemei szörnyű aggodalmat fejeztek ki. Volt is rá oka, mert Valentine arca egyre jobban elváltozott, és most már égő piros foltok gyúltak ki orcáira.
Milyen furcsa, úgy káprázik a szemem, pedig sohasem szokott talán, a napsugár vakít annyira.
És Valentine le akarta ereszteni a függönyt.
Nem is süt a nap, mondta Morel, kit jobban aggasztott Noirtier különös arckifejezése, mint a leány rosszuléte. Ilyetten futott Valentine felé.
A leányka mosolyogva mondta,
nyugodjanak meg, semmi bajom sincsen már, elmúlt, de nem hallják, mintha kocsi dübörögne végig az udvaron.
Kiszaladt a folyósóra, fölnyitotta az udvarra szolgáló ablakot, azután visszafutott.
Csak ugyan Danglárné jött látogatóba a leányával. Isten önnel mennem kell, mert még értem jönnének, hanem ön csak maradjon itt, Maximilian, ígérem, hogy egy szóval sem fogom tartóztatni vendégeinket, és azonnal visszatérek, mihely tehetem.
Morel utána nézett, és mikor kívül volt már az ajtón, még akkor is hallotta könnyű lépteit a folyóson, s a kis csiga lépcsőn, mely Will Forney és az ő szobáihoz vezetett. Mikor magukra maradtak, Noirtier szemei a szótára meredtek. Morel azonnal fölütötte, Valentine útba igazítása folytán jól tudott már bánni az öreggel. De bármennyire gyakorlott volt is ebben a nehéz mesterségben, 10 percnyi munkájába került, még az aggastyán egész mondatnyi közlendőjét kisütötte, mely a következő volt.
Szerezze meg azt a vizes üveget és poharat, mely Valentine szobájában van.
Morel becsöngette Barois utódját, és kiadta neki Noirtier nevében a parancsot. Az inas hamarosan visszatért. Üres volt a palack is, meg a pohár is. Noirtier intett, hogy beszélni kíván.
Miért üres a palack is, meg a pohár is? Kérdezte. Valentine azt mondta, hogy csak a felét itta meg.
Ennek a kérdésnek a kibetűzése is eltartott vagy 5 percig.
Nem tudom, mondta az inas. Alig, hanem a komorna ihatta meg, mert láttam, amikor kilépett Valentine kisasszony szobájából.
Kérdezze meg tőle, utasította Morel, kiolvasva Noirtier szemeiből a kívánságát.
Az inas került, fordult, és csak hamar visszatért a felelettel.
Valentine kisasszony ő méltóságához készülőben szobáján ment keresztül, és ő itta meg azt a keveset, ami még a pohárban maradt. A palack tartalmát pedig Eduard úrfi használta föl halastónak a játékához.
Noirtier égre emelte szemeit, mint a játékos, ki minden vagyonát az utolsó kártyára tette. Azután az ajtóra tekintett, és le sem vette többé róla a szemét. Az imént csak ugyan Danglárné és leánya érkeztek a palotába, egyenesen Will Forney szalonjába mentek, mert a látogatás neki szólt. Valentine szobáit csak Eduardé választotta el Will Forney lakosztályától. A hölgyek merev magatartásából ki lehetett olvasni, hogy a látogatás félig meddig hivatalos. A rangbeliek tüstént felismerik az ilyesmit. Will Forney is ünnepélyes arcot öltve fogadta az ünnepélyes arccal közeledőket. Valentine beléptekor megismétlődött az előbbi jelenet.
Hétes barátnőm,
szólalt meg a báró némi közben, a két leányka üdvözölte egymást.
Azért jöttünk, hogy személyesen tudassuk Eugénie-nek Cavalanti herceggel a napokban kötendő házasságát.
A hercegi címet Danglár ruházta Cavalantira. Tős gyökeres demokrata létére pirult volna egyszerűen grófot mondani.
Hát engedje meg, hogy a legőszintébben gratuláljak hozzá, válaszolt Will Forney. Cavalanti herceget mindnyájan rendkívül kiváló fiatalembernek tartjuk. Félretéve minden feszességet őszintén mondhatom, hogy eddig elé nem mutatkozott éppen olyannak a herceg, mint ami nőnek én szerettem volna. Egész viseletében van valami különös idegenszerűség, melyről mi franciák első szempillantásra föl szoktuk ismerni az olasz vagy német mágnásokat. Egyéb iránt talpig becsületes, elmés és szellemes embernek látszik, s ami modorát illeti, Danglár szavaival jellemezhetném a legjobban, dús, gazdag, modora tehát kifogástalan. Azt is bátran megjegyezheti asszonyom, szólt közbe Eugénie, az albumban lapozgatva, hogyan rendkívül kegyelni látszik azt a fiatalembert.
Fölösleges volna kérdeznem, hogy ön is osztozik-e édesanyja érzelmeiben, ugye? Kérdezte nyájas mosolyjal felé fordulva Will Forney.
Távol legyen tőlem,
válaszolt Eugénie szokott hányaveti hangján.
Nem arra születtem, hogy gazdasszonyoskodjam, és egy férj szeszélyeit tűrjem a hosszú életen keresztül. Egész lelkem a művészi pálya felé vonz, és teljes szabadságra vágyom.
Eugénie oly dacosan adott kifejezést gondolatainak, hogy Valentine füle tövéig elpirult. Ez a félénk, gyöngét teremtés föl sem tudta fogni, hogyan veszhet ki valakiből ennyire a nőiesség.
Egyéb iránt, ha már mindenáron igába akarnak kényszeríteni, hálát kell adnom a gondviselésnek, hogy legalább nem a becstelennél lett Monkerf nevet fogom viselni.
Magam is úgy vélem, mondta Bároné az előkelő hölgyek csodálatos naívságával, mit még az alsóbb társadalmi osztályok közé vegyülve sem tudnak levetkezni.
És magam is nagy szerencsének tartom, hogy Monkerfék húzták, halogatták a dolgot, különben alig ha Alberté nem lett volna ez a szegény leány. Most, mikor a generális legutóbb komolyan megkérte fia számára Eugénie kezét, már sejtettünk egyet s mást, gondolkodóba estünk, és egyszerűen kikosaraztuk a vikomtot.
De én nem gondolnám, hogy atya bűneiért a fiúnak is lakolnia kell, jegyezte meg félénken Valentine.
Albertnek semmi része sem volt a tábornok hitszegő árulásában. Már megbocsásson, édesem, tört ki a kemény szívű hölgyecskéből. Albert határozottan osztozik apja gyalázatában, mert tegnap az operában kihívta ugyan Monte Cristót, de ma a párbaj színhelyén megkövette és nem vívott meg vele.
Ó, hát szinte hihetetlen, mondta Vilforni.
Pedig úgy van, erősítette meg Dangarni, ismét nagyon naívul.
Bizonyos forrásból tudom, Döbré jelen volt a bocsánatkérésen.
Valentine is tudta, hogyan történt a dolog, de nem szólt többé az egészről. Morelt juttatta eszébe ez a néhány szó, s lélekben mellette volt Noirtier szobájában. Annyira elmerült gondolataiba, hogy már percek óta nem figyelt a társalgásra, és jóformán nem is tudta, miről van szó. Ilyetten rezzent össze, amikor Danglarné megérintette.
Valami baja van, Valentine? Szenved?
Én? Kérdezte a leányka, égő homlokát végig simítva.
Vessen csak egy pillantást a tükörbe. Háromszor, négyszer is változik a színe percenként. Valóban nagyon halovány vagy, toldotta meg Eugénie. Hát aggodalomra nincsen ok, Eugénie. Már néhány nap óta ilyen vagyok.
Bármi távol is volt a ravasságtól, mégis kedvezőnek ítélte az alkalmat a távozásra. Még mostohája is segített neki benne.
A hölgyek szívesen megbocsátanak önnek, Valentine, vonuljon vissza, arcára van írva, mennyire szenved. Igyek egy pohár tiszta vizet, az majd hamarosan helyrehozza.
Valentine megölelte Eugénit, és meghajolt Danglarné előtt, ki már távozni készült, és kiment a szobából.
Komolyan aggaszt ennek a szegény gyermeknek az állapota, sajnálkozott fölötte Vilforni, és nem is lepne meg, ha valami nagyobb baja történnék.
Valentine szokatlan izgatottsággal ment kifelé, ügyet sem vetve áthaladóban Eduard szemenszedett incselkedéseire, és egyenesen a kis lépcső felé tartott. Minden baj nélkül jutott le az utolsó három lépcsőfokig, de egyszerre elhomályosultak a szemei, rendkívüli bágyadság fogta el, elvétette a lépcsőt, nem volt ereje a korlátba kapaszkodni, és már látta, hogy Morel felé tart már, végig zuhant a lépcsőn. Morel egy ugrással a lépcsőházban termett, és ájultan elterülve találta Valentine-t a kőkockákon. Karjaiba kapta, és úgy vitte be a szobába, hol egy karosszékben csak hamar magához tért.
Hogy lehettem olyan ügyetlen, mondta lázasan hadarva, hogy gyöngülhettem el egyszerre annyira. Elfelejtettem, hogy még három lépcsőfokon kellett volna lejönnöm.
Ő csak nem sértette meg magát, Valentine, kérdezte szorongva Morel. Valentine körül tekintett, és Noirtier szemeiből a legnagyobb rémületet olvasta ki.
Nyugodj meg, nagyapó, mondta mosolyogni próbálva. Semmiség az egész, csak elszédültem.
Már másodszor, kiáltott föl Morel, kezeit tördelve, az Istenért. Vigyázzon magára, Valentine!
De mondom, hogy semmiség volt az egész, és el is múlt már. Újsággal szolgálhatok, Eugénie egy hét múlva oltár elé lép, és holnap után nagy eljegyzési lakomát tartanak. Mindnyájan meg vagyunk hívva, atyám Vilforné, és ha jól értettem, én is.
Hát, mikor lesz már nekünk ezekben az édes gondokban részünk? Ó, Valentine, ön, ki nagyatyánál annyi mindent ki tudott vívni, talán azt a feleletet is kicsikarhatná nem sokára.
Rám bízza? Nógassam? Emlékeztessem a jó atyust?
Sürgesse, Valentine, mert még az enyém nem lesz, ki nem hal belőlem az a szorongó érzés, hogy ismét elragadják tőlem.
Az efféle tépelődés katona emberhez nem illik, Maximilian. A katonának nem is szabad tudnia, mi a félelem.
Aztán görcsös vonaglások között valami különös, szaggatott kaccagásba tört ki, karjai a legképtelenebb helyzetben meredtek meg, feje hátrahanyatlott, azután meg sem rezzent. Az iszonyat sikoltása, amelyet végzetes betegsége ajkára csalni már nem tudott, csak a szemeiből tört ki némán a béna noártyjének. Morell is elrémült, és megérezte, hogy rögtöni segedelemre van szükség. Kétségbe esett erővel rántotta meg a csengettyű zsinort. Valentine komornája és a Baroá utódjául szegődött inas egyszerre rohantak be. Valentine oly halott halvány merev és élettelen volt, hogy a cselédek babonás félelemtől üzve eszük nélkül futottak ki az elátkozottnak hitház folyosójára, és csak ott kezdtek segítségért kiabálni. Daglárné és leánya éppen akkor voltak távozóban, még megtudták, hogy mi a nagy fölindulásnak az oka.
Lám, megmondtam, mondta Wilforni. Szegény. Szegény kicsike!